Mire képes a lítium-vas foszfát akkumulátor, és jöhet-e teljesen új megoldás, technológiai áttörés? Egymással vitázik a MOL és a JANAF az Adria gázvezeték maximális kapacitásáról. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
750 kilométeres hatótávolság és összesen 1 millió megtett kilométer. Ezt ígérte a CATL legújabb, az európai elektromos járművekhez készült akkumulátorai bemutatásakor. A gyár szerint a lítium-vasfoszfát energiatároló ráadásul gyorsan újra is tölthető. A jelenlegi akkumulátortrendekről és a CATL fejlesztéséről Kun Róbertet, a Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát hallják.
Nyilván ez az 1 millió kilométer, ez úgy érthető és értendő, hogy a teljes élettartama alatt az akkumulátor ennyi kilométer tudna abszolválni az elektromos gépjárműben. Ha nézzük azt, hogy egy töltés alatt 700, te hangzott a szám, 700-800 kilométer, akkor, hogyha most gyors fejszámolással számolunk, ez nagyjából 1600 most teljes lemerítés, illetve teljes 100%-ban való feltöltés, hogyha néznénk így hipotetikusan, ez talán olyan 1600-1700 töltési ciklust jelentene. Ez ilyen értelemben nem olyan extrém, hogy azért lényegében egy ilyen lítiumon akkumulátor, főleg, hogyha nem teljes tartományban, tehát teljes kapacitás tartományban ciklizálják, akkor ez ennél akár még többet is tudhat, tehát ilyen több ezer ciklusra ezek már mondjuk úgy kalibrálva vannak, és különösen említhető az LFP, ez elhangzott ugye a felvezető elén. A lítium vasfoszfát akkumulátor az pedig ilyen értelemben különösen hálás akkumulátor kémia. Vannak bizonyos hátrányos tulajdonságai, de tulajdonképpen az utóbbi években, 10 évben olyan komoly fejlesztéseken ment keresztül anyagtudományi, anyagszerkezeti és egyéb, ugye, hogyha a kínai CATL fejlesztését is figyelembe vesszük, hogy milyen egyéb más optimalizációkat alkalmaznak az akkumulátor cellán belül, amivel lehetővé válik, ad egy, ez a hosszú ciklus élettartam, másodszorban pedig elhangzott egy töltési idő, tartom, ez 15 perc, ez lefordítva tulajdonképpen, vagy esetleg ha találkoztok a kedves hallgatók is, ilyen C rátának, vagy C számmal nevezett C ráta a töltési sebességgel, akkor ez pedig egy lényegben a kapacitásra vonatkoztatott, tehát az akku töltési kapacitására vonatkoztatott töltőáram, vagy töltőáram nagyságot jelenthetné nagyon egyszerűen. A 15 perc az 4 C-t jelent. Csak viszonyítási alapként az 1 C, hogyha valamit, egy akkumulátort 1 C árammal töltünk, vagy merítünk, akkor 1 óra alatt tudjuk a kapacitását kivenni belőle a teljes tartományban, teljes kapacitását, illetőleg feltölteni 0-100%-os töltöttségre.
Mi most a leginkább elterjedt akkumulátor, amit mondjuk elektromos autókba szerelnek, és ami mondjuk így legjobb tudomásunk szerint a legolcsóbb, de a legjobban bírja?
Ez az LFP. Így nagyon gyorsan megválaszolva a kérdést, tehát megint csak, hogy ne terheljük a kedves hallgatókat különböző rövidítésekkel, de mégis azért meg kell említeni, akár az NMC, NCA, LFP, ezek a különböző kató, tehát a pozitív elektród kémiájára vonatkozó összetétel, maga a lítium akkumulátor, az egy nevezhető mondjuk egy nagy családnak, ahol mind a negatív elektród aktív, mind a pozitív elektród aktív, ugye a akkumulátornak a negatív vagy a pozitív pólusa, hogyha ránézünk, ott akkor különböző anyagokat lehet használni. Ez picit más, mondjuk, amit megszoktunk akár az alkáli mangán, vagy a ceruzaelemeknél, amiket használunk nap, mint nap, vagy az ólom akkumulátor, ahol szintén ugye az anód és a katód anyaga negatív, pozitív, az fixen az kell legyen, attól az az akku, ami. Itt a lítium akkumulátornál, ahogy említettem, ez egy ilyen családnak tekintett, hogy mindig úgy tekintek rá, és ez többféle lehet. Korábban akár a Nobel-díjas, amit a hozzájárulást a professzor Goodenough csoportja kapott részben, ugye 2019-ben, az lítium-kobaltoxid alapú akkumulátor volt, abból aztán fejlődtek ki azok a különböző, ugye NMC, tehát a lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid, ennek ilyen bonyolultabb összetételű fémoxidok, amiket használnak katódaktív anyagnak. Ott például ezeknél az anyagoknál nagyon nagy energiasűrűséget lehet kinyerni, vagy egyáltalán realizálni. Gyors töltésre hajlamosabbak, vagy hát jobban alkalmasak, mondjuk úgy. Ugyanakkor van egy pár olyan biztonságtechnikai aspektus, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azoknál az akkumulátoroknál, természetesen a többieknél is, de itt különösen a cella balanszolás, a felügyeleti rendszer ott nagyon-nagyon ügyesen, okosan kell működjön, különben itt ezeknél az akkumulátoroknál keletkezhet mondjuk visszafolytatatlan károsodás. Az LFP ilyen értelemben nagyon hálás, nem lehet, ezt szoktuk mondani, túltölteni, vagy olyan értelemben túloxidálni, hogy azzal valamiben tüzet okozzunk. Mély merülésre is kevéssé, ha bár ott más effektusok is vannak, de ezekre mondjuk ilyen kicsit ilyen nem odafigyelésből következő használatból adódóan ezek nem annyira bosszúsak ezek a cellák, nem is gyulladnak fel annyira. Van ez a hőmérsékleti megfutás, arra se fogékonyak ezek a cellák, és mindazonáltal manapság nagyon fontos, nagyon hangsúlyozottan ez előtérbe kerül, a kritikus nyersanyagok, amiket használnak az akkumulátorokban. A kobalt, a nikkel, a réz és egyéb lítium rajta vannak az Európai Bizottságnak a kritikus nyersanyag jegyzékében, listázva vannak. Az LFP-ben a lítiumon kívül más anyaglást, kobalt, nikkel nem nagyon szerepel, tehát hogy effektíven mondjuk kobaltmentes. Ilyen módon akár a toxicitás, akár etikai problémák, akár árérték viszonyban az LFP akkumulátorok jobban teljesítenek, mint a kobaltos verziók.
Mi a különbség LFP és LFP akkumulátor között? Egyáltalán mi az, amiben különbség lehet, ami miatt mondjuk a CATL-nek a fejlesztése sokkal nagyobb kapacitású, sokkal több töltési ciklust és sokkal gyorsabb töltést tesz lehetővé, mint egy másik LFP, vagyis lítiumvas foszfát akkumulátor?
A CATL-nek a korábban hónapokkal ezelőtt belengetett, vagy nemrég bejelentett akkumulátor, az több újítást tartalmaz egyszerre. Például lehet azt is gondolni, vagy arra is gondolhatunk, hogy maga az elektrolit oldat tartalmaz olyan összetevőket, olyan komponenseket, amitől mondjuk a cella öregedést lehet valamilyen módon befolyásolni. Ez egy külön tudományág itt a lítium-ion akkumulátor fejlesztésen belül, hogy hogyan optimalizáljuk, hogyan összetételezzük, hogyan kavarjuk, keverjük tulajdonképpen az összetételét az elektrolit oldatnak, hogy abból egy jól, stabilan, hosszú idő keresztül, majd sok cikluson keresztül működő akkumulátor legyen. Ez lehet az egyik. Ez szigorúan őrzött titok, ez csak úgy lehetne, hogy az ember visszafejti az összetételt, és rájön, mi van benne, meg lehet oldani, de lényeg az, hogy ez egy opció lehet. Az is tudható, hogy az anódaktív oldalon, tehát a grafitot, ami használ negatív elektrodaktív anyagként, ott van egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen fokozatos a porozitását, egy olyan speciális hangolási eljárással mondjuk úgy, hogyha elgondolunk egy 100-200 mikronos vékony réteget, akkor ebben a rétegen belül nagyon okosan hangolják a porozitást, lényegében a mikroszerkezetét ennek az anódnak, amitől szintén bizonyos effektusokat, lítium beépülés, kiépülés, azt lehet optimalizálni, azaz elektród is kevés öregszik el a használat során, tehát az anód oldalon is van egy optimalizálás, és az maga az LFP, hát ez egy érdekes pont, itt a legfontosabb, amik tulajdonképpen az öreg, vagy a nem jó, vagy öreg, tehát ami régebben kijött akkumulátorok, ott annyit kell az LFP-ről tudni, ez egy kicsi zárulás megjegyzés, hogy nagyon rossz, tehát alacsony az elektromos vezetőképessége, az ion vezetőképessége, és emiatt, hogyha elképzeljük, hogy az LFP az még egy fekete porhalmazként elképzeljük, és mikroszkóppal belenagyítunk, és ott látunk mondjuk 5-10, igen, inkább 20-50 mikrométer, ami szintén most megint a hajszálnak a vastagság, ilyen 50-70 mikron, de ez nagyon durva szemcsés porhalmaz. Pláne, hogyha még úgymond van benne kicsi részecske és nagy részecske, főleg nagyobb részecskék, tehát a méret eloszlása az inkább a nagyobb méretű részecskék felé tolódik, sok nagy részecske van benne, akkor abból adódóan, hogy magának az anyagnak rossz a ion és elektromos vezetőképessége, emiatt rosszul fog teljesíteni. Nem lehet olyan gyorsan tölteni, nem lehet olyan sokszor ciklizálni. A lítium beépülésről úgy képzeljük el, mint a sivatagban a homok vagy a kőzet, hogy felmelegszik, akkor kitágul, éjszaka lehűl, összehúzódik és megrepedezik, szétporlad, ugye ezt biztos hallatok, ezt a fajta eróziót. Ugyanez megtörténik a lítium-ion aktív anyagoknál, ez a ilyen elektrokémiai folyamat következtében egy mechanikai erózió, mert a nagyobb részecskék például sokkorban hajlamosak. Ha ezek letöredeznek, akkor már ez belső ellenállás növekedést eredményez, már olyan holt részek keletkeznek, ilyen halott anyagrészek, amik nem vesznek már részt az elektrokémiai reakcióban, és akkor ennek, hogy ezt felismerték ugye hosszú évekkel ezelőtt már a kutatók, hogy van ez a leporlódás, ez a jellegű mikroszerkezeti változás folyamatában a használat során, ezért például ennek az említett akkumulátorban nanoszerkezetű LFP-t használnak, hogy a nano az mindig valamiféle apró szemcsés, nanoméretű, 10-100 nanométer alatti, tehát mindenféleképpen nagyon apró, tehát az előző említett mérettartománynak akár tizede, vagy sokszorosan kisebb szemcsét, amiket ugyan nehezebb előállítani, nyilván ennek is ez egy költségnövelő jelentősége van, de például az lehetséges, hogyha megoldották az idők alatt, hogy hogyan lehet ilyen nanoméretű, optimális szénburkolattal ellátott nanoszkópikus LFP-t előállítani, költséghatékonyan, akkor az egy bomba dolog, és látszik, hogy működik.
Milyen kutatási irányok vannak az LFP akkumulátorok továbbfejlesztése? Az lehet a jövő, vagy valamilyen teljesen más technológia, más anyagok felhasználása? Mert ugye említette ezen elemek szűkösségét is.
Igen, itt többféle fejlesztés létezik, itt globálisan zajlik. Én azt a nézetet vallom, illetve azt is próbálom ilyen módon akár a hallgatóknak, hallgatósággal, a mostani hallgatóságunkkal is közölni, illetve közvetíteni inkább úgy mondom, hogy nem egy akkumulátor kémia lesz. Tehát nem úgy, hogy csak egy, és akkor az mindent visz. Ez egy viszonylag ilyen szűk látókörű nézet. Hanem valahogy oda kell, abba az állapotba kell eljutni, hogy adott alkalmazáshoz adott akkumulátor kémiát tudunk használni, és ilyen módon akár az NMC, akár az LFP, akár a módosított LFP, illetve mindjárt mondom, mik mások jöhetnek, ezek szóba kerülhetnek. Sokkal nagyobb lesz a diverzitás, sokkal több féléből tudunk választani. Nagyjából az architektúra mindig ugyanaz, tehát ezek nagyjából, hogyha most nem a szilárdtestre gondolok, de ezeket az akkukémiákat egy sémára lehet gyártani. Kicsit eltúlozva, de ez nem áll messze a valóságtól. Ilyen módon nagyon színesedik a paletta. Az LFP akkumulátor az tovább fejleszthető, illetve tovább is fejlesztik, tehát ezek a sorozatos cellámből optimalizálások, amiről beszéltem, ezek zajlanak, illetőleg a mangánnal dúsított, tehát a vas egy részét, ugye a lítium vas foszfátot mondtunk, a vas egy részét lecserélhetik mangánra, ezzel még jobban lehet növelni a teljesítményét, itt akár a gyors töltés, akár a feszültségtartomány, ugye ez egy ígéretes irány a mangán beépítés, és a mangán az hála Istennek nem drága egyenlőre anyag, úgyhogy ez is rendelkezésre is áll, úgyhogy ilyen módon ez a lítium mangán vas foszfát, ez egy irány lehet, és ezt csinálják is akár a távol-keleti kutatók, és ugye ezt erőteljesen. Másik, amiről a kedves hallgatók és szerkesztő is hallhatott, az pedig a nátrium-ion akkumulátor. Itt vannak olyan hírek, hogy hamarosan esetleg ez is megjelenik a piacon. Nátrium-ion akkumulátor az még inkább, úgy mondom, a lítiumhoz képest még további előnyt biztosít, hogy abban aztán tényleg nincsen semmiféle kritikus nyersanyag, tehát itt a lítium sem szerepel benne. Itt az energiasűrűség, ciklus élettartam, olyan kihívások, ami még mindig igényel némi fejlesztést és optimalizálást, de akár telepített tárolásnál, kisebb mobilitás, majd meglátjuk, hogy még egyszer a híradásokban napokban előkerült, hogy nátrium-ion akkumulátor kerül egy jártalom az autójába, meglátjuk, hogy ezek hogyan teljesítenek, de ez is egy fontos irány. Tehát az LFP módosításai a nátrium-ion, és nem tudom, hogy beszéljünk-e róla, de a szilárdtest, ami egy ilyen örök sláger. Itt különböző architektúrák vannak, polimeres, nem polimeres, kvázi szilárd. Itt megint csak a szilárdtesten belül ki lehet nyitni egy olyan szelencét, amiben aztán sok minden van. Úgyhogy ezek lehetnének a legfontosabbak.
Lehet-e számítani jelentős áttörésre? Lehet-e számítani egy olyan fejlesztésre, ami alapjaiban változtatja meg az energiatárolást? Mármint úgy értve, hogy sokkal többet, sokkal gyorsabban, és tulajdonképpen akár mondjuk egy most használt okostelefon is, ugyanúgy, mint annak idején a nagyon kis energiafelhasználású zsebtelefonok, akár hetekig bírják egy töltéssel. Szóval várható-e ilyen jelentős áttörés, vagy itt lépésről lépésre, évtizedről évtizedre kell előre haladni, hogy minél olcsóbb, minél nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló anyagokból készítsünk olyan akkumulátorokat, amelyek viszonylag megbízhatóan és az igényeknek leginkább megfelelő módon működnek?
Hát, hogyha nagyon sommásan akarnék válaszolni erre a kérdésre, akkor azt mondanám, hogy nem. És akkor ebben is fejezhetnénk ugye a beszélgetés, de ez nem így van. Tehát, hogy most, hogyha arra várunk, hogy az energia sűrűségét, amire itt mindig fókuszoltat, amit elmond szerkesztő úr, ilyen attribútumokat, hogy minek kéne megfelelni, kellene megfelelni akkumulátor, az egy mindig a sűrűség, az energia sűrűség, vagy fajlagos energiatartalom, a másik pedig maga a ciklus élettartam. Tehát minél nagyobb energiát, minél több energiát akár leadni, akár eltárolni, minél kisebb térfogatban, minél kisebb tömegben. Ez az egyik fejlesztési irány, és majd mindjárt mondok két viszonyszámot, hogy most pontosan akkor mi hányadán állunk a dolgoknak. A másik pedig az, hogy inkább azt mondom, hogy olyan akkumulátorokat kellene fejleszteni, vagy az irányba kellene elmozdulni, hogy fenntartható legyen ez. Tehát ne kelljen a környezetet folyamatosan szétrongálni, vagy ugye akár bányanyításokkal, akár más egyéb olyan elfoglaltsággal, vagy olyan függőségeknek kitenni az európai akkumulátori partlás nyersanyag függőség, ami beláthatatlan és nehezen kezelhető. Nagyon sok nyersanyag alacsonyak távol-keleti térségekből jönnek, ugye ez egy eléggé kitetté teszi az európai akkumulátoripart. Inkább arra kellene fókuszálni a kutatásokban, hogy fenntarthatóbban készítsük ezeket az akkumulátorokat, fenntartható nyersanyagokból, illetőleg akár olyan, hogy a saját kutatásaink is arra irányulnak, hogy lokális nyersanyagokból, könnyebben visszaforgatható anyagokból, nem kritikus nyersanyagokon alapulva, vagy hát a lítium esetben ugye a maximum az egyetlen, de ugye azt is körforgásban lehet tartani. Ugye erre mondtam, hogy az anyag nem vészel, csak átalakul, tehát ami az akkumulátorban tönkre megy, az anyagi szempontból az ugyanaz, ami volt, azt tulajdonképpen meg kell fiatalítani, akár egy kristályszerkezetet, akár újra kell gyártani, most ilyen csúnya szóval, ugye a kristályszerkezetet, a kémiai összetételt, és utána megint beintegrálható, reintegrálható a láncolatba. Hogyha ilyen módon megpróbáljuk a technológiát fejleszteni, és tényleg ugye a környezetünkben lévő nagyon sok technológia elég lineárisan működik, tehát a nyersanyagoktól, ahogy a hulladékok keletkezéséig, de hogyha tényleg ezt a körforgásos szemléletet, hogy hogyan tudjuk minél hatékony, ez most nyilván drága, nincsen erre technológia, nincsen meg a méret. Tehát itt nagyon sok olyan buktató van, hogy lehetne legyinten, hogy jó, ebből sose lesz semmi, de nyilván itt utána kell számolni, meg kell vizsgálni, technológiát mellé tenni, és arra kell törekedni, hogy egy folyamatos körforgásban tartsuk ezeket az akkumulátoranyagokat. Úgyhogy az a kérdés, hogy lesz-e ilyen egy áttörés, én azt mondom, hogy nem. Miért nem? Azért, mert ha megnézzük, és erre utaltam itt a két viszonyszámmal, hogy mondjuk a fosszilis üzemanyagok energiatartalma ilyen 10 000-es nagyságrendű, addig a legjobb akkumulátor is ilyen 250-300, maximum 400, a szilárdtest akkumulátoroknál jósolnak, illetve laborméretben ilyen 450-500 wattóra per kilogramm. Nagyon messzire vezetne, hogy az anyagoknak ugye a kémiai reakció, mi lezajlik, annak az energiatartalma mekkora és hogyan. Itt is ugye kémiai anyagokban tároljuk az energiát, ugye a galván elemekben, vagy az akkumulátoroknál, vagy anód, katód. Nincs olyan most emberi, vagy hát mostani az emberiség tudása alapján nincs olyan elektrokémiai reakció, amit tudna mondjuk akár 1000-10 000 wattóra per kilogrammot szolgáltatni. A lítium levegő akkumulátorok olyan megoldás lehet, ahol hogy a katódaktív anyag az nincs beépítve a cellába, az maga a levegő oxigénje, a légkörű oxigén. Egy kicsit más elgondolással vannak felépítve azok a cellák. Alacsony fejlettségi szinten, tehát picivel nagyobb, mint laborméretben létezik. Azoknál lehet, hogyha megjegyezzük ezt a számot, hogy ez az értéket ugyan 1000-1100 wattóra per kilogramm a mostani mondjuk 270-300-hoz képest, tehát mondjuk egy háromszoros. De annál például én olvasmányom során nem találkoztam olyan értékkel, ami ennél az ezres mondjuk ilyen top értékhez képes mondjuk több lenne. Tehát ha az reverzibilisen működne, tudnánk hosszú ciklusszámon keresztül egy lítium levegő akkumulátort tényleg így a gyakorlatba átültetni, akkor mondjuk egy a dízel és a benzin üzemű meghajtóanyagnak mondjuk az 1/15-ét mondjuk ki lehetne belőle szedni. Tehát itt együtt kell nekünk is fejlődni ezzel, az elektromobilitási eszközök, a tárolóeszközök, ugye maga a dekarbonizált energiarendszer, ezzel kell valahogy együtt fejlődjön, egy kéz a kézben, egyiket a másik nélkül nincs nagyon értelme fejleszteni, és ezt mi emberek is, aki ebben most ebben az átállásban részt veszünk, ugye tartunk tőle, félünk tőle esetleg, nem ismerjük, nekünk is új, mindenkinek új az egész, hogy a fosszilisről leválás és átmenni a megújulókra, legalábbis részben, ezt tanulja mindenki.
Kun Róbertet, a Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Egymásra mutogat a MOL csoport és az Adria vezetéket üzemeltető horvát cég. A MOL szerint a vezeték horvát szakasza egyelőre nem képes Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat szállítani. A horvátok azonban azt állítják, a csővezeték a MOL miatt nem tudott megfelelő kapacitással működni a tesztelése alatt. A részletek Varga Mónikától.
Miután az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok készen áll szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, ha a NATO országok megszüntetik az orosz olajvásárlást, és az Európai Bizottság is a terv mellé állt, egyre többször merül fel a kérdés, hogy Magyarország miként pótolná a barátság vezetéken érkező orosz olajat. A MOL közleményt adott ki, amiben a társaság hangsúlyozza, a Magyarországra érkező másik vezetéken, a horvátországi Adrián, több alkalommal is folytattak teszteket, az eredmények pedig egyelőre nem igazolják, hogy a vezeték képes lenne hosszú távon Magyarország és Szlovákia számára elegendő kőolajat felhozni az Adriai tengerről. Úgy látják, két olyan kereskedelmileg is versenyképes és műszakilag is teljes értékű vezetékre van szükség, amely megbízhatóan képes a régió ellátásához szükséges mennyiség leszállítására. A vezetéket üzemeltető horvát cég a Janaf ugyanakkor azt közölte, a MOL csoport nem teremtette meg a maximális áramlás feltételeit a tesztek során, és visszautasította, hogy nem lennének képesek ellátni Magyarországot és Szlovákiát.
Horvátországra alapozni Magyarország energiabiztonságát nem lehet.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált, a horvát energetikai infrastruktúra fejlettsége jóval elmarad a magyarétól, az elvégzett tesztek is ezt igazolták, így csak az Adria vezetéken nem lehet Magyarország olajellátását biztosítani. Ráadásul Horvátország kihasználja a válságos helyzetet, és háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után, tette hozzá a tárcavezető.
A horvátok a kőolajvezetéken a tranzitszállításnak a díját azt az európai benchmarkok ötszörösére emelték fel. A horvátok tehát kihasználják azt a helyzetet, hogy háború van, kihasználják azt, hogy Magyarországnak szüksége van adott esetben az Adria vezetéken érkező kőolajra, és háborús felárat szednek rajtunk. És mi nem vagyunk hajlandók a horvátok profit éhségének kitenni a magyar rezsicsökkentés eredményeit.
Hortai Olivér, a Századvég Gazdasági Folyamatok Kutatóintézet igazgatója is azt emelte ki, hogy ha a Janaf monopól helyzetbe kerülne a régióban, tovább emelhetné a tranzitdíjakat. Szerinte észszerűtlen döntés lenne az orosz olajszállítás betiltása.
Ez mind gazdaságilag, mind energiapolitikailag nem indokolható észérvekkel, itt egyszerűen egy politikai adok-kapok zajlik.
Hortai Olivér megjegyezte, még akkor is felelőtlenség lenne kizárólag az Adria vezetékre alapozni az ellátást, ha megfelelő kapacitást tudna biztosítani, hiszen műszaki probléma, leállás bármikor előfordulhat.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Robert Fico szerint nem helyes, ha Szlovákia ideológiai okokból mond le az orosz olajról és földgázról. A szlovák miniszterelnök azt mondta, a nyersanyagszállítások biztonságosak, a leállításukra irányuló törekvések pedig politikai versengésnek tekinthetők. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Robert Fico arról beszélt, hogy az orosz energiahordozókat az amerikai csepp folyósított földgáz behozatalával akarják felváltani. Az Európai Unió célja az orosz energiától való teljes függetlenedés, Donald Trump amerikai elnök pedig a közelmúltban arra szólította fel a NATO tagokat, hogy ne vásároljanak több olajat Moszkvától. A szlovák miniszterelnök szerint viszont az orosz szállítások olcsóbbak és megbízhatóbbak. Nem fogok ideológiai versenybe kezdeni, csak azért, hogy valakinek tetszeni akarjak azzal, hogy lemondunk az orosz gázról, minden más megoldás drágább lenne, mondta Robert Fico, és hozzátette, hogy az Egyesült Államok után Oroszország a második legnagyobb LNG szállító Nyugat-Európába. A kormányfő szerint Trump elnök a saját ipara érdekeit védi, amikor európai piacokra igyekszik exportálni az amerikai energiahordozókat. Ez az ő politikája és működik is számára, jegyezte meg Fico. Pozsony egyébként már korábban sem támogatta az uniós tervet, amely az orosz gáz fokozatos kivezetését írta elő, emiatt a szlovák fél eleinte blokkolta is a 18. szankciós csomag elfogadását, amelyet Moszkva Ukrajna elleni agressziója miatt vezettek be. Szlovákiának jelenleg 2034-ig érvényes szerződése van az orosz gázszállításokra. Január 1-től azonban már nem Ukrajnán keresztül érkezik az országba a gáz, hanem a Törökország felől húzódó vezetéken, amelynek kapacitása Fico szerint korlátozott. Ukrajna ugyanis tavaly nem hosszabbította meg a tranzit szerződést Oroszországgal, ez Szlovákiának komoly veszteséget okoz, évente mintegy 500 millió eurótól esik el tranzitdíjak formájában. Az orosz olaj fő felhasználója Szlovákiában a Slovnaft finomító, amely a magyar MOL csoport tulajdona. Bár a vállalat fokozatosan növeli a nem orosz eredetű nyersolaj feldolgozását, Fico szerint az átállás hosszadalmas és költséges folyamat. A miniszterelnök arra is emlékeztetett, hogy Szlovákia mindössze 2%-kal részesedik az Európába irányuló orosz energiaimportból, így vásárlásaival lényegében nem járul hozzá a háború finanszírozásához. A gáz és az olaj beszerzése nem ideológiai, hanem földrajzi kérdés, hangsúlyozta. Hozzátette, Marek Estok külügyi államtitkár hamarosan hivatalos útra utazik az Egyesült Államokba, ahol tájékoztatni fogja az amerikai partnereket a szlovák energiaellátás helyzetéről.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!